A farkaskán leánya. A farkaskán, ki Baskíriából szakadt a magyarokhoz, kevés számú népet hozott ugyan magával, de gazdagsága vetekedett a fejedelmével. 12 szekér hozta utána az aranyat, ezüstöt, a száma sincs drága köveket, a mindenféle színek pompájában játszó sejmeket, tarka virágú szőnyegeket. A szekerek után 3 gulya és 3 ménes kolompolt, minden gulyas ménes mellett 9-9 gulyás és 1 csikós. Egy-egy gulyas ménes akkora volt, hogy a szem nem győzte belepni. Baskíriában fegyveres vitéze is volt annyi, hogy a főkán is irigyelte ezért, de a farkasképű és farkaslelkű kánt gyűlölték a katonái, mert ha visszatértek egy-egy rablóhadjáratról, az osztozkodásnál mindig megcsalta embereit. Mikor aztán rengeteg kincset harácsolt össze, fejébe vette, hogy ura lesz az összes kánoknak, de katonái cserben hagyták, és csak egy töredék néppel hagyta el Baskíriát, hol egykor a magyarok is szállásoltak. Lébédiában szegődött a magyarokhoz, de a törzsek vezérei, bár valamennyinél gazdagabb volt, nem ismerték el magukkal egyenlőnek. Nem bíztak a farkasfejű kárm hűségében. Arca inkább hasonlított a farkas fejéhez, mint a rendes emberi archoz, s a magyarok, amint közéjük került, mindjárt elnevezték farkaskánnak. Jedajk kán volt a becsületes neve. A pásztor emberek esküvel erősítették, hogy a farkaskán éjjelenként igazi farkas képében jár, s ólálkodik a magyar nemzetségek ménesei körül. S ahány csikó a ménesből eltűnt, azzal mind a farkaskánt gyanúsították. Nem csoda, ha akkora ménesei vannak, mint a fejedelemnek, mondották a magyar urak csikósai. A farkaskánnak a csikósai sem igazi emberek, ördöggel cimborálnak azok, panaszkodtak gazdáiknak a magyar csikósok. Hiába megyünk az eltűnt csikók után, látjuk messziről, hogy ott vannak a farkaskán ménesében. De ahogy közeledünk, szörnyű forgószél kerekedik, s a ménes úgy eltűnik, mintha föld nyelni el. Egy öreg csikós meg azt beszélte, hogy ő már egyszer meg is fogta a farkaskánt. Vermetásott, s a verem szélére kikötött egy harmadfűre menő csikót éjszakára. Reggel megy oda, hát a csikónak csak a csontja. Néz a verembe, ott vergődött egy farkas. Ugrált, vergelődött, ki akart mászni a veremből, de mély volt a verem, valahányszor neki rugaszkodott, visszaesett. Ő aztán hurkot vetett a nyakára, kihúzta, s vágta szabdalt az ostorával, hogy a bőr leszakadt róla. Hát egyszerre csak mi történt? Ember alakra változott az ebatta, de a képe farkas volt, és összetett kézzel könyörgött neki, hogy ne bántsa. Hagyja meg az életét, s neki adja fele kincsét, fele ménesét, s fele gulyáját. Nos, szabadon is eresztette, de mikor elment a sátrába, hogy beváltsa az ígéretét, szeme közé vigyorgott, s azt mondta. Talán bizony álmot láttál, he? Ez az öreg csikós beszélte azt is, hogy a sátor szögletében egy nagy fekete macska dorombolt, de olyan macskát ő még nem látott világon való életében. Szikrát hányt a szeme. Aztán egyszerre csak keresztül bucskázott a fején, s hát az Isten istene, ne legyen, ha leánya nem változott. De ő még olyan leányt nem látott. A haja a bokáját verte, s 12 ágban volt befonva. A 12-ből 6 ág lángveres, 6 ág fekete, mint a fekete szurok. Az egyik szeme zöld volt, mint a fű, olyan zöld, a másik kék, olyan kék, mint az acél, s úgy hányta a szikrát, hogy őszinte megvakult. Hát ő bizony ki is szaladt a sátorból, s a méneség meg sem állott. Levente, ki esténként szeretett leheveredni a pásztortüzek mellé, s reggelig is elhallgatta a csikósok mesemondását, mosolyogva hallgatta a vén csikós meséjét a macska képében járó leányról. Jól tudta, hogy mese ez, együgyű csacska mese. Gyermekkora óta ismerte ő a farkaskán leányát. Tudta, mi a mese, mi a valóság abban, mit Birtikről, a farkaskán leányáról beszéltek. Mese volt, hogy Birtik hol macska, hol leány alakjában mutatja magát, de az már nem volt mese, hogy Birtik haja bokáig ért le, s hogy ez a csodahaj 12 ágba volt fonva. Az sem volt mese, hogy 6 ág lángveres volt, 6 ág koromfekete. De még az sem, hogy zöld színben játszott az egyik szeme, kék színben a másik. S ha nem is hány szikrát, valóban úgy tetszett neki is néha, mintha szikrát zanék, néha meg, mintha lobogó lánggal égne. Szörnyű szép volt Birtik, szörnyű szép, ki egyszerre ellenállhatatlanul vonzotta magához az ő szívét, ugyanakkor meg valami megnevezhetetlen félelmet, borzongást érzett. Ha néha kezét kezébe fogta, egyszerre perzselő meleget és dermesztő hideget érzett minden tagjában. Félt a különös leánytól, s mégis szerette volna látni mindig. Ha közelében volt, sokszor irtózat fogta el, s ha nem látta, sorvasztó epekedés fogta el. Mosolygott, mikor a vén csikós arról mesélt, hogy látta Birtiket macska képében, de hogy számon vette a leány természetét, igazat adott neki, mert macska természet volt Birtik. Doromboló, hízelkedő, aki azonban mindig kész a karmolásra. Sok álmatlan éjszakája volt Leventének a leány miatt. Anyja aggodalommal látta, mint csorvadoz legnagyobb fia, mint húzódik bejjebb-bejjebb nagy, okos, fekete szeme. Az anyai szív ösztönével megérezte, hogy Levente testet csorvasztó, lelket betegítő, tépelődő szerelem betege. Kedvetlenül látta, hogy Levente minden nap ellátogat a farkaskán sátrába, hogy együtt nyargalják be a végtelen pusztaságot, néha reggeltől estig üzve a vadat. És nyomukban mindenütt a farkaskán, kit ösztönszerűleg gyűlölt. Anyai szíve nagy veszedelmek sötét képeit látta készülődni, és gyakran szelíd szemrehányással illette urát, hogy a farkaskánt népe közé fogadta. Hogy örült a jó özséb, mikor ura legjobb vitézeivel felkerekedett, hogy bejárja etelközt, s magával vitte Leventét is. Legalább erre az időre kikerült annak a leánynak gonosz varázslata alól. Mert csak gonosz varázslat lehet, ami az ő fiát fogva tartja, szemmel láthatóan sorvasztja. Íme, de más volt Levente, mikor az országjáró útról hazatért. Melle kiszélesedett, megdomborodott, roppanásig megfeszült, napsütötte arcán rózsák virultak, szeme a régi tiszta fényben égett. Mintha újra született volna. Még csak 18 éves, de már oly magas, mint az apja, szinte oly vállas erős. Ha egyszer az élére áll a magyar vitézeknek, bizony meghódítja a világot, mint egykoron Attila. Gyönyörködve legeltette tekintetét a legnagyobb fiún, amit a sátor előtt felterített asztal körül ült a fejedelem egész háza népe. A színarany kerekasztal, melyet a görög császár küldött ajándékba Árpádnak, a jó szomszédság okáért arany és ezüst szálakkal átszőtt abrosszal volt megterítve. Körülötte aranylócák, melyeknek nem volt háta, hogy meg ne szokják a puha kényelmet. Özséb, Álmos és Árpád közt ült, szembe velük a három fiú. Mögöttük a dajka állott, ringatva, csicsicsgatva ölében a kis jutócsot. A nőcselédek puha fehér cipókat raktak az asztalra, a kisebb fiúknak aranybokályokban friss tejet, spirosra sült őszpecsenyét. Úgy, amint megsült a nyáson, tettek az asztal fejére. Az ag Álmos vágta a pecsenyéből az első szeletet, s Özséb szíves készséggel segített a reszkető karú öregnek. Árpád megelégedette, mosolyogva nézte a kedves jelenetet. Még egy combot, apám uram, szeljek-e még? Elég, fiam, elég, gondoskodjál az uradról. Messzi útról jött ő. Nem olyan messziről, mint apám uram, jegyezte meg Özséb, s rejtelmesen mosolygott az urára, ki kérdőn tekintett rá. Hol járt nagyapám uram? Kérdezték egyszerre a fiúk. Messze, nagyon messze, mondotta Álmos. Ma éjjel bejártam az ős hazát. Aztán mit gondoltok, hol jártam még? Attila földjén előzte meg a feleletben jelek a többit. Nagyapám uram lelke mindig ott jár. Igazad van, fiam, igazad. S szeretettel pihent meg szeme a kis jeleken, akiben legtöbb atyafi vonást látott, az ő régporladó édes anyjának, emesének vonásaiból, s kit ezért legjobban kedvelt az unokák közül. Attila földje, mondotta halkan Árpád, mintha magával beszélne. Ott akarok meghalni én is. Hát te, Levente, mit szólsz? Hol jár a te lelked? Kérdezte Özséb. Levente felriadt a kérdésre. Az én lelkem még Attila földjén is messze túl jár. Nekem nem lesz elég nagy Attila földje. Mind bírni akarom az országokat, s népeket, melyeket Attila leigázott. Megmutatom, hogy Attila vére van az ereimben. Árpád elkomorodva hallgatta a fennhéjázó beszédet. Hogy mit teszel az én halálom után, mondotta Árpád, az a te dolgod. Én hazát akarok az én népemnek, állandó hazát. Végit vetem népem örökös vándorlásának, s ha ezt elértem, örömmel szállok az én koporsomba. Isten beszél a te szavaidban, a magyarok istene, szólalt meg álmos, s reszkető karjával átölelte nagy hatalmas fiát. Te pedig, fordult Leventéhez, látszik, hogy gyermek vagy, szeretnéd, hogy tied legyen az egész világ. De ne felejtsd, hogy Attilának is végül csak egy darabocska föld maradott, akkora, amekkorába leeresztették a hármas koporsót, s hármas koporsó mellé a rabszolgákat. Mind ide jutunk, fiam, azonban mely boldog az a fejedelem, ki ha behunja szemét, kicsiny országot hagy bár a népének, tudja, hogy ez a kicsiny ország az ő népének országa, s az is marad időtlen időkig. Nem mondok ellen nagyapám uramnak, mert az nem illendő, mondotta Levente, de arca szemelángolása mutatta, hogy szertelen hírvágy forrong a lelkében. Hogy az ő példaképe a világverő Attila. Hirtelen felállott a lócáról, s intett egy lovásznak. Nyergeld meg a vasderest. Már elmégy? Kérdezte megütődve Özséb. Hisz még nem is pihentél. Pihenéssel nem lehet világot hódítani, édesanyám, felelt Levente. Arra felé akarsz világot hódítani? Mutatott Özséb szomorúan a farkaskán sátra felé. Nem, édesanyám, nem arra felé. Érzem, hogy ma utoljára üzök vadad Nyeszter vize mentén. Itt én elsenybedek, elsorvadok. Ma mutatom meg, hogy férfi sorba léptem. A lovászlegény elé vezette a vasderest. Levente íjat vetett a nyakába, dárdát a vállára, szélnél sebesebben elvágtatott a farkaskán sátra felé. Takarcs és jelek kivételével mind szomorúan néztek utána. Álmos és Árpád is egyszerre bús sejtelmet temettek el a lelkükben e pillanatban, félve, hogy Özséb meg ne lássa. Ez a fiú nem látja meg Attila földjét. De hiába temették bús sejtelmeket oly féltve, titkolva, Özséb látta jól, mert az ő anyai szíve éppen e bús sejtelemtől vonaglott. Arra felé látni még egyszer Birtiket. Meg akarja mutatni, hogy van ereje megszabadulni a bűbájos lány gonosz varázslata alól. Maga sem ismer magára, mióta apjával bejárta az új hazát. Elemi erővel támad fel lelkében a vágy, hogy az ő híre neve megreszkedtesse a földet s annak minden népeit. Eddig egész valóját nyűkbe szorította a bűbájos Birtik, kiben embernek és ördögnek vére egyesült. Csuda szépsége egyik pillanatban delejes erővel vonzotta őt a leányhoz, a másik pillanatban pedig szörnyű félelemmel töltötte el szívét. Hiába mosolygott a csikósok csacska meséjén, ifjú szíve megérezte, hogy romlásba kergeti ez a lány. Elsorvad ifjam virágjában, elpusztul dicstelenül, mielőtt a halhatatlanság márványkövére véste volna a Levente nevet. Amint nyargal gyorslábú lován szinte felújongott a diadalnak érzetében, mit romlásba kergető szerelmén szerzett. Lelki szem előtt egy más leánynak alakja jelent meg. Egy leányék, akit még nem látott soha, de akit fel fog találni, meg fog ismerni ezer közül is. Aki méltó lesz hozzá, a világ leendő urához, aki bíborban született, aranybölcsőben rengetődött. A mesék világszép király kisasszonya ez, kinek kezéért császárok és királyok versengenek. De ő szolgaságba veri, mint a császárokat, királyokat, s aranytrónra ülteti maga mellé a világszép leányt. Mikor a farkaskán sátra eléért, ott már nyergelve állott két szénfekete paripa. A vasderes összenyerített jó ismerőseivel, kikkel oly sokszor futott versenyt a sivatagon, királyi szarvasok nyomán. A következő pillanatban kilépett a sátorból Birtik. Arca, szeme diadaltüzében égett, maga sem hitte, hogy Levente alig megérkezése után felkeresse őt. A perzselő napfényében lánggal égni látszott hajának az a hatága, mely világ csodájára részvörös volt, míg a másik hatága feketébb a sötét éjszakánál. Vége, vége a férfiúnak, aki a hajszálakhoz köti szívét, életét. S azok a szemek. Az egyik angyali szerítséggel hiteget, a másik nem tudja rejteni a bűbájosok gonoszságát. S a hófehér arc ennek az arcnak gyenge pirossága, a kicsi száj s a vakító fehér macskafogak. S a hófehér nyakon 9 soros igaz gyöngy, minden szeme kincseket érő. Ruhája kék sejmébe görög takácsok művészi keze szőtte bele arany, ezüst szálakkal a világ legszebb virágait. Mintha érezte volna Birtik, hogy ma van a döntő ütközet napja, ma varázsolja meg egy egész életre, vagy ma veszti el örökre a nagy, a hatalmas fejedelem fiát, aki apjánál is nagyobb, hatalmasabb lesz. Világnak ura. S világurának ő lesz az asszonya, nem szolgálója, mint a többi asszonyok, nem is felesége, aki egyenlő az urával, de többennél. Az ő kezében lesz a hatalom. Kőkövön nem marad Baskíriában, honnét az ő apjának megalázva kellett elvándorolnia. Aztán végig söpör a hatalmába kerített népek áradatával az egész világon. Éreztem, hogy eljössz, mondotta halkan, szelíden Birtik az ifjúnak. Más volt ez a leány már, mint abban a pillanatban, mikor a sátorból kilépett. Boldog szemérmetességgel sütötte le szemét. Gyengén elpirult, keze remegett Levente kezében. Látni akartalak, mondotta Levente, és érezte, hogy remeg az ő keze is. Soha nem látta így szépnek a leányt, szépségének harmóniáját e pillanatban semmi sem zavarta. Mint a tiszta azur kékék, oly tiszta kék volt most mind a két szeme, s haja, ez a csudaha is, mintha egy színben ragyogott volna, enyhe szelítvényben. Ez nem az a bűbájos, gonosz varázslattal ifjú szíveket megejtő leány, hanem angyal, aki most szállott le az égből, hogy a tiszta, bűnös gondolattól ment szerelem virágát ültesse a földi emberek szívébe. Ha mindig ilyennek látta volna, ha mindig ilyennek láthatná. Apád is jön? Kérdezte Levente. Nem, ő kint van a méneseinél, majd ott találkozunk vele. Hát ezen a lovon kijön? Senki, ha te úgy akarod, felelte a lány pirulva. Úgy akarom, mondotta Levente, szinte parancsoló hangon, s azzal megfogta a leány kezét, jó erősen s könnyű pehelyként emelte fel a nyugtalanul prüszkölő fekete mérre. Csendes ügetésben indították lovaikat. A leány tekintete szerelmesen pihent Leventén, s már jó messzire haladtak, mikor megszólalt. Tudod-e, mondotta, hogy mióta elmentél, minden nap magamban kóboroltam, s egymagam kergettem egy csudaszép szarvast. Hiába. Mikor már-már nyomába értem, bevette magát, vagy a rengetegbe, vagy a nádas közé, és eltűnt, mint a föld nyelte volna el. Hiszed-e, hogy ennél a szarvasnál szebb nem lehetett a hunor és magyar szarvasa sem? Egyszer beugrottam utána a nádasba, de nyakig süppett a lovam. Alig tudtunk kivergődni, azt hittem, vége, itt pusztulok. Reát gondoltam, Leventes, úgy féltem a haláltól. Megsirattál volna el, ha meghalok? Meg. De röviden felelsz. Mondom, hogy meg. Mindig sirattál volna? A férfi nem sír, a férfi gyászol. Halálig gyászoltál volna? Halálig. De azért tett volna feleséged, ugye? Úgy. Hát te így szeretsz? Az én nemzetségemnek nem szabad kivesznie. Büszkén, szinte gőgösen mondta ezt Levente. Igaz, igaz, mondta a leány színlelt alázatossággal. Hanem azt a szarvast, tört ki hirtelen, megölöm, meg én. Addig meg nem nyugszom. Miért? Kérdezte Levente, el nem rejthetett megdöbbenéssel. Mert 3x24 napja, hogy folyton ingerkedik velem. Velem senki se ingerkedjék, meglásd, szemed láttára ölöm meg. Miatta fenyegetett a cudar halál. Nézd rám, Levente! Arra születtem én, hogy hideg ingoványnak fenekén kígyók marják testemet? Nézd rám! Levente ránézett, de alig tudta elfolytani borzongását. Oly félelmetes, oly ijesztő volt most újra a leány. Farkaskán leánya ő hiába. Látod, látod? Ragadta meg hevesen Levente karját. Lobogó lángban égett mindkét szeme. Égett a haja is, a fekete haja is. Nem nő volt ez többé, hanem szörnyeteg, aki dütöllihegve veti magát az áldozatul kiszemeltre. Nem látod? Nem látod? Haj utána, haj! Igen, ott nyargalt előttük a csodaszép szarvas. Épp most ugrott fel egy forrás mellől. Valóban, milyen szép szarvas! A két ágasbogas szarva koszorúba volt fonva, lebegett a feje fölött. Ilyen lehetett az a csodaszarvas, csak ugyan ilyen, melyet hunor és magyar együtt üldözének, aztán eltűnt, örökre eltűnt az ingoványban. Ó, de szép, kiáltott Levente. Ne öld meg, fogjuk meg elevenen. De Birtik nem hallja Levente szavát, nem akarja hallani. Esze nélkül sarkantyúzza, ostorozza a tűzvérüményt. Haj, utána haj. Nyomában mindenütt Levente. Ne öld meg, ne, fogjuk meg elevenen. Már elejbe is kerül a vasderesen, mely sohasem száguldott így még. Könnyű lába alig éri a földet, Rengeteg erdő szélén hirtelen megfordul a szegény szarvas, s megfordulván reszketve hökkenve áll meg. Szemtől szembe kerül az Amazonnal, ki 3x24 napja üldözte hiába. Egy pillanat birtik nyilától szíven találva roskad össze a csodaszép állat. A diadaltól mámorosan ujjong a leány, aztán lekapja a derekáról hétágú ostorát, s esze nélkül csap végig a nemes állat bőrén. S mintha hétágú kés hasított volna végig rajta, hét patakban ömlik a csodaszép szarvas vére, s nézi a leány vagy gyönyörűséggel. Egész teste reszked belé. Ugye megmondtam, kiált Leventének, megöltem a kutyát. Meg, mondja Levente komoran. Hát te nem is örülsz? Nem. Nem örülsz? Az én örömöm neked nem öröm? Ez nem. Világosabban beszélj, Levente. Isten súgja nekem, hogy ez a szarvas ivadéka volt ama csudaszarvasnak, melyet Hunor és Magyar hiába öldözött. De mégsem hiába, mert az a szarvas vezette őket ama szép szigetre, mely a paradicsomhoz hasonlatos vala. Ez a szarvas is paradicsomba vezetett volna minket, de te megölted, s még halálában sem esett meg rajta a szíved. Van-e szíved, te leány? Van, de nem gyáva, mint a tied. Leány? Meggyűlöltél, látom a szemeden, hallom a hangodon. Érzem, hogy elvesztettelek. De jegyezd meg, Levente, hogy mint azt a szarvast megöltem, úgy ölöm meg azt a leányt, kit sátradba hozol. Értetted, Levente? Gyilkos szemmel mérte végig az ifjút, s még egyszer rácsapva a kihűltestű szarvasra, torzra vált arccal vágtatott el folyton ütve, vágva, habba keveredett lovát. Néhány pillanat múlva elnyelte a szemhatára leányt, s Levente nagyot csóhajtva indul tovább, más irányba, maga sem tudva hová merre. Érezte, hogy könnycsepp gördül le az arcán, az utolsó könnycsepp.